minden körnek van középpontja. Igaz ez az állítás? Teljesen mindegy, azt mondta, hogy nem igaz, mégis van. Jézus mindennek a középpontja. Ő az Úr. Teljesen mindegy, mit gondolunk, mit mondanak mások, ez az igazság. És egy napon azok is, akik azt mondják, hogy ez nem így van, szembesülnek vele. Isten kegyelme azonban az, ha valaki az életében felismeri, hogy Jézus a középpont. Amen. Foglaljátok helyet. Dicsőség az Úrnak. Nyissátok ki a Bibliájátokat az Ezékiel próféta könyvének 37. fejezeténél. És kívánok nektek Istentől megáldott pünkösdi ünnepet. És hozom a érligeti testvérek szeretetteljes köszöntését. A tegnapi napot velük töltöttem. Együtt voltunk az evangelizáció, a misszió témában. Gondolkodtunk együtt, és ölelnek benneteket, szeretettel üdvözölnek titeket, és én is vittem a gyülekezetünk köszöntését a 10. születésnapjukra is. Átadtam a gyülekezetünk köszöntését nekik, és nagyon örültek, és jó volt együtt lenni velük. Elolvassuk Isten igéjét a Ezékiel próféta könyvének 10. 37. részéből az első 10 verset. Aztán pár gondolatot szólok, majd egy videó bejátszást fogok kérni. John Upton testvér beszélt erről az igéről, Péter testvérben hallottuk, és akkor már úgy megérintett engem, hogy pünköskor ez egy jó ige, és elő fogom venni, tanulmányozom újra ezt az igét, és elmélkedem rajta, mert ez nagyon, nagyon jó pünkösdi bátorítás és elgondolkodható üzenet. Ezékiel próféta könyvének 37. fejezetében az első verstől kérlek titeket, a Bibliájátok elérhetők, kövessétek velem együtt Isten igéjét. Ezékiel 37:1-től, tehát így szól Isten igéje. Az Úr megragadott engem. Elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt a csontokkal. Végig vezetett közöttük, körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont van a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, aztán lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam, ahogy megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerülnek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a léleknek, a szellemnek, prófétálj emberfia, és mondd a léleknek, az a szellemnek, így szól az én Uram az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő, Szent Szellem, és lehelj életet ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Amen, eddig az Isten igéje. Nagyon erőteljes jó üzenet ez. Nagyszerű dolog. Az, hogy picit jobban megértsük a proféta átélését, tapasztalatát, nézzük meg Ezékiel korát egy picit közelebbről. Azt tudjuk róla, hogy ő a Júda törzséből elhurcoltaknak a második csoportjába tartozott, amikor mindegy 10 000 zsidó embert vittek el Júdából. Az első csoportot, amikor elvitték, azok között volt Dániel, majd a második csoportot, és amikor elvitték néhány évvel később, ebben volt Ezékiel, és majd a harmadik csoport Jeruzsálem elbukása után kerül Babiloniába, amikor felégették a város, lerombolták a város kőfalát, felgyújtották a templomot, kifosztották a templomot, és annak minden eszközét elhurcolták, elvitték Babiloniába. teljesen megsemmisült és elpusztult Jeruzsálem és a templom is. Amíg ez a pusztulás meg nem történik, a fogságban lévő zsidó népben volt egy olyan remény, hogy a templom Istene megment bennünket, és visszamegyünk Jeruzsálembe. A templomba bizakodtak, Jeruzsálembe bíztak. És úgy gondolták, hogy a templom Istene megment bennünket. Ezékiel prófétált nekik, hogy ne bízzatok benne. El fog pusztulni a templom is, Jeruzsálem is. Ne bízzatok a templomba, kövekbe. Nem a kövek mentenek meg titeket, nem a templom mennek titeket, hanem az élő Isten. És hogy megértsétek, el fog pusztulni Jeruzsálem is. Mindez megtörtént, és a profitai kép előtt nem sokkal érkeznek meg az első foglyok, mint egy 5 hónappal Jeruzsálem pusztulása után hozzá, és elmondják neki és a vele lévő foglyoknak, ezek a foglyok, akik fogságba visznek az utolsó hullámban, Judából, hogy elpusztult Jeruzsálem. Kőfalai leomolva a templomot felégették. És ez volt a végső pusztulásnak az állapota. Minden reményt elvesztettek a fogságban lévők, és azt mondták, hogy nincs hova visszamenni. Isten teljesen elhagyott bennünket. És akkor fordul Ezékiel szolgálata, Ezékiel prófitai szolgálatából az Isten egy pásztori szolgálatra hívja el, egy bátorító jövőt előírtáró szolgálatot kap, és ennek az első epizódja ez a prófétai kép, amelyet Ezékiel kap. Egy totális reménytelenségbe, totálisan megvert, megszényedett, megalázott állapot. Teljesen reménytelen. Mindez azért történik, mert 210 éven keresztül Isten figyelmeztette az északi királyságban élő zsidókat, hogy ne imádjatok báványokat. Jerobeám vezetésé, amikor ketté szakad az ország, akkor báványaikhoz fordulnak, és így beszél a Biblia, hogy a báványaikra emelték szemüket. A báványaiknak áldoztak. A vágyaikat szolgálták. A vágyaiknak választottak, a saját elképzeléseiknek választottak isteneket. Azokat tisztelték, azokat imádták. 210 éven keresztül intés figyelmezteti prófétái által Isten az északi királyságban élő zsidókat. Nem hallgatnak rá, majd először az északi királyság pusztul el több hullámban, a szír királyság támadja és fosztja ki őket, és majd a babiloni királyság támadja őket, és elhurcolják őket, és majd Júda is elesik az előbb elmúltett 3 fázisban. Az oka az volt, hogy inkább szerették saját vágyaikat, saját isteneiket, mint az élő Istent, aki hűségesen, nagy türelemmel figyelmeztet őket, nagy türelemmel beszélt a lelkükre, hosszú évtizedeken, évszázadokon keresztül, aztán pedig a saját tetteik, bűneik gyümölcseit tették meg, az történt velük is, mint báványaikkal. Báványimádó nép jött, báványaiban bízó nép jött, és elpusztította őket báványaikkal együtt. Ebben a helyzetben jön a változás, a fény, a remény üzenete Ezékielhez, és Ezékielen keresztül az egész zsidó néphez a reményteli jövőről. Nézzük meg egy filmbejátszásban, kérem, hogy kapcsoljuk már le a fényt, és utána indítsuk majd el a filmbejátszást. Nagyon-nagyon bátorító egy videó. Gondoltam, megosztom lehetek, hogy egy vizuális elképzelése a történteknek. Aki kevésbé vizuálisak, azoknak ez segít. Aki meg elég vizuális, az már úgy is látta, amikor olvastam. Én is elég vizuális, hogy én elképzelem ezeket a dolgokat. Amikor a Biblia azt mondja, és az utolsó verseiben azt olvastuk, a Szentírásban is ezt is láttuk kivetítve, hogy egy nagy sereg állt elő. Vélhetően egy korábbi csatának a színhelyére viszi el Ezékielt Isten szelleme, és egy olyan csatának a színhelyére, ahova olyan személyek mehettek harcolni a ismerősei, barátai, a rokonai közül, akik úgy gondolták, hogy győznek a babiloni sereg felett. És mindegy szálig meghaltak, elpusztultak. Az ellenség mindegy száig levágta őket, pedig bátran, hősiesen, magukban és bálványaikban bízva, bálványaikat imádva és neki áldozva, fegyvereiket megélesítve, kivonultak az ellenséggel szemben, nagy sereg volt, nem kicsi, tehát létszámában nem volt kevés, fel volt fegyverezve, és ezek az emberek elmentek, hogy harcoljanak az ellenséggel szemben, és mindegy szálig meghaltak, elpusztultak. Amikor jár ezek között, a csontok között Ezékiel, akkor azt olvastuk a Szentírásban, hogy teljesen ki voltak száradva ezek a csontok. Az élet legcsekélyebb, leghalványabb emlékesen volt már meg bennük. A vadállatok, madarak felzabálták a húsukat és a szerveiket. Elfoszlott, elrothadt a húsuk. Kiszáradtak a csontjaik. Teljes pusztulás volt. Rengeteg csont a valamikor nagy és bátor sereg helyén. Sok magában bízó, önfejű, Istennel és igével nem törődő ember csontja, akik a maguk erejében és bálványaikban bíztak. Előfordulhatott az is, hogy amikor járt a csontok között Ezékiel is elég vizuális proféta volt, látó profétának is nevezzük. Nagyon művelt ember is volt egyébként, a profétai könyvében látszik, széles körű ismeretekkel rendelkezett. És valószínűleg, hogy látta néhány embernek az arcát. Akkor járt a csontok között, akkor felsejlett benne, hogy tudom, hogy ő is itt volt közöttük. Az a barátom, szomszédom, ismerősöm, rokonom, unokatestvérem, falumbeli, szomszédom, városomban élő, utcámban élő, talán néhány arc felsejlett benne, hogy ők itt voltak, közöttük lehettek. Mindez történik abban a helyzetben, amikor Ezékiel megrendülve vette tudomásul, hogy Jeruzsálem elpusztulva, remény szikrája is megszűnt, a templom a földdel egyenlő, és Júdában, mint egy maroknyi földműves népet hagyott az ellenség, műveik a földet, hogy el ne vaduljon. Amikor Ezékielt viszi Isten lelke, vezeti Isten ezen a halott helyen keresztül, a csontok között, akkor megkérdez Isten tőle, hogy életre kelnek-e ezek a csontok. Az egy sokkoló kérdés. Mert az, hogy tisztában volt vele, hogy elpusztultak, tudta, hol jár, tudta, melyik csatának a helyszínén van. Hisz korábban profétált ezekről a csatákról. Szólt Isten rajta keresztül, hogy hiába mentek, el fogtok pusztulni. Szólt Jeremiás, Jeruzsálemben, éveken keresztül. És ő tudta, hol jár, tudta, hogy ez a csata helyszíne. Talán maga sem értette, miért kell neki ide jönni. Borzasztó a látvány. Van neki elég baja az életben. Itt vannak a rossz hírek, amiket hall. Itt vannak az emberek. A 33-ban mondja, hogy profétálok nekik, és jönnek hozzám, hogy hallgassák. Na, milyen üzenet jön az Úrtól? De nem törődnek vele. Nem hiszik, hogy az Úrtól van. Parázna dallá lesz szájukban. Hamisság, hűtlenség beszédévé lesz. Csak beszélnek, de meg nem tartják. A parázna beszél a hűtlenség. Amikor valaki ez közel van az ige, a szívében és a szájában van, de nem cselekszi azt. Ez nevezük paráznaságnak szellemi értelemben, hűtlenségnek szellemi értelemben. És akkor Isten megkérdezi tőle egy ilyen helyzetben, hogy ezek a teljesen kiszáradt csontok életre kelhetnek-e még. Ha Isten feltesz egy ilyen kérdést, akkor Istenféle ember nem azt mondja, hogy kérdeztetsz ilyet. Tehát legszívesebben ő is ezt kérdezte volna, hanem elég ügyes volt, és azt mondta, hogy Uram, te tudod. Nyilván az ember mindig magából is kiindul, de valami ilyesmit is jelenthetett az ő kérdése, hogy fogalmam sincs. Tehát nekem fogalmam sincs. Tehát én nem látok semmi esélyt. hogy ezekre bármi történhet, bármi változás jöhet ezeknek az életében. Hogy bármi változás lehet, a tágabb értelemben vesszük ezeket a száraz csontokat a munkahelyemen, a családomban, a házasságomban, az egészségemben, az anyagi életemben, a szellemi életemben, a szolgálatomban, a kapcsolataimban. Mikor olvasnak az emberek a teljes reménytelenségben Isten bátorító igéit, akkor csak annyit tudnak mondani, maximum, hogy te tudod. De ebben az van, hogy mert én nem. Tehát általában ebben az állapotban az embereket inkább idegesíti a bátorító üzenet, mint sem bátorítja. Mert saját reménytelenségük válik még láthatóbbá. Szóval Ezékiel azt mondja, hogy egyedül te tudod. Lehetnek körülöttünk élő emberek, akik felé már szolgáltunk, és látjuk bennük, hogy halál felé haladnak, a halott állapotban vannak. A jó hívő ember, amikor ezt látja, akkor összeszedi minden bátorságát, mert hát András missziós prédikáció volt 5 héten keresztül, összeszedi minden bátorságát, és megmondja neki. És mivel találkozik? Tisztelbe tartom, miben hiszel, de bocsáss meg, engem nem érdekel. Erre mit tesz a hívő ember? Hát, jó. Nem érdekli? Nem érdekli. Te tudod, Uram, mi lesz vele? Én megtettem. És már fel is adja. Már le is mond róla. Az elutasítás, a cinizmus, az érdektelenség némelyeket teljesen lebénít. Nincs válaszuk. Így azt mondják, hogy nem tudjuk, mit tehetnénk ezután. Másik lehetséges megértés, az Uram, te tudod, azt is jelenteti, hogy biztosan nem véletlenül kérdezed, hogy élhetnek ezek még. Én nem tudom, miért kérdezed, de ha már kérdezted, az valószínűleg nem véletlen. Valamit csak csinálni akarsz. Csak még nem tudom mit. Mert hát az élet legparányibb csírája sincs meg ebben a helyzetben, ebben az emberben, ebben a szituációban. Próbálkoztam, megpróbáltam, ügyeskedtem, és nincs, nem érted? Nincs. Ezek száraz csontok. Biztos nem véletlen kérdezed, de én nem értem, hogy miért. Hát ebből én semmit nem látok ki. Akkor azt mondja neki Isten, profétálj a csontoknak, és mondd nekik. Képszerűen utazunk el ebbe a völgybe. Egy csomó hulla, megszáradt csont, totál lehetetlen helyzet, és akkor Isten azt mondja, hirdest, amit én mondott neked. Jó, vesztenivalód nincs, egyedül vagy, nem lesz égés, ha kiderül. Hát ma is olvasok, meg egy pár millióan már olvasták ezeket az igéket. Mit csinál Ezékiel? Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Nem az én beszédemet, nem az én gondolataim, az én ötleteimet, mert nekem lövésem sincs. Az az igazság, hogy a fantáziám is kevés ahhoz, ami történhetne. Felszabadítalak. Istennek nincs szüksége a te fantáziádra. Istennek a fantáziája szárnyalóbb, mint a miénk. Hadd mondjam azt is. Ha Isten dolgait nem lehet racionálisan lejátszani. Nem lehet végigjátszani az agyadban minden pontot, hogy mi fog következni. Mindig csak a következő lépést látod, mert ha látnál az egészet, el se indulnál. Ezért Isten mondja, na kezdjük az elején. Szóld az igét. Profétálj csontoknak. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én szellemet adok belétek, és életre fognak kelni, inakat adok rátok, húst adok, rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, aztán lelket, az a szellemet adok belétek, hogy életre keljetek, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Az Új Szövetségben maga a prófétálás, tudjuk a Jelenések könyve 19. rész 10. verséből, a názáreti Jézusról való bizonyságtétel, tanúbizonyság, a prófétaságnak a szelleme. Az 1 Korintus 14.3-ban olvassuk, aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Az új szövetségi hívő ember, tehát potenciálisan ugyanolyan elhívással rendelkezik, mint Ezékiel, azaz prófétálj a csontoknak, és mondd nekik, amit én mondok. Amikor ezt megteszi Ezékiel, azt mondja, én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem, amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, ugyanúgy, mint pünköskor. A csontok pedig egymáshoz illeszkedtek, láttam, hogy inak kerülnek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek, az a szellem még nem volt bennük. Mit ér a legnagyszerűbb összejövetel, a legjobban felépített szervezet, a legprofibban összetett dicsőítés, a legszebben megfogalmazott prédikáció, a legjobban megtervezett élet, ha nincs benne Isten szelleme. Nincs benne az életnek a szelleme. Csupán csörgő, száraz csont, ami lázba nem hoz senkit. A helyzet még rosszabb lett, mint volt. Ugyanis egy csomó halott test volt. Most már az arcok is felismerhető volt. Már nem csak az emlékeiben élt Ezékielnek, hanem amikor ment, akkor felismerte az embereket. Látta, ő az. Az én barátom, az utcámban lakott, a szomszédom. Ő az unokatestvérem, a nagybátyám. Megismerte őket. Egy csomó halott test, hús, inak, izmok, bőr. A halottak pedig, hogyha így maradnak élet nélkül, a napon oszlásnak indulnak, rothadni kezdenek, elkezdenek jönni a dögevő madarak, a vadállatok, és marcangolják a húsukat. A helyzet még rosszabb. Ott tartott Ezékiel, hogy még azt is végig kell nézni, hogy mi történt ezekkel a csontokkal. Ugyanígy vannak azok, akikről azt mondja a Jelenések könyvében Jézus, a 3. rész 1. versében, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Unokatestvérem, nem emlékszem, amikor a klinikára került dolgozni, akkor a karbantartó részen dolgozik, és a beavatási szertartás az volt, hogy a boncterembe küldték be fűtést javítani, az első útja. Kellemes volt, ott ki voltak feküdve a tetemek, a testek. És azt mondom, unokatestvérem, hogy döbbenetes volt látni, hogy ugyanúgy nézett ki, mint mi. Teljesen úgy nézett ki, mint mi, azt mondja. És mi élünk, az meg halott volt. Nyilván beszélgettünk. Egy ilyen szituáció után az életről, a szellemről, a lélekről, az örök ember örök részéről. Amikor az emberben nincs Isten szelleme, ki van szolgáltatva a gonosz démonok, a ragadozó, marcangoló munkájának. Az emberek nagy többségében a világban, ahogy egyre inkább eltaszítja magát, az Istennek a szeretetét, a hitet, a reményt, a Krisztust, egyre mélyebbre kerül. A halál állapotának útjában egyre rosszabb állapotba kerül. Láttatok már ilyen embereket? Ki az, aki látott már ilyet? Lehet, hogy valamikor mi is ilyenek voltunk. Kezdtük valahol, és egyre rosszabb állapotba kerültünk. A Isten szelleme nélkül, az Istentől való élet nélküli ember ki van szolgáltatva a gonosz szellemek gyötrésének, csábításának, kínzásának és pusztításának. Mi is Isten nélkül, akik már odaadtuk az életünket Krisztusnak, és vettük a Szent Szellemet, ilyenek voltunk egykor. Ezékiel megtette, amit Isten mondott neki, de ez még nem eredményezte a kívánt változást. Milyen érdekes. Pontosan megtette, amit mondott Isten neki, elmondta az igéket, és mégsem történt az a változás, amit esetleg lehetett volna remélni. Tanúság nekünk ebből a élethelyzetből, hogy nem adhatjuk fel, ha nincs azonnal eredménye. Nem pipálhatjuk, hogy megpróbáltam. Hát látod Istenem, én mindent megtettem érte, hogy ez a helyzet megváltozzon, hogy az ember megmeneküljön, hogy történjen valami csoda. Én megtettem mindent. Hát nem történt. Kipipálva. Nem mondhatunk le ilyen könnyen a körülöttünk élő, szellemi halál állapotában lévő, és a démonoknak kiszolgáltatott szeretteinkről, barátainkról, ismerőseinkről. Pünköst. Ezékiel 37:9-10. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a szellemnek, prófétálj emberfia, és mondd a szellemnek, a Szent Szellemnek, ugye, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől, jöjj elő, Istenek szelleme, és lehely ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát prófétáltam, ahogy megparancsolta nekem, akkor Isten szelleme szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt ez. Prófétálj a Szent Szellemnek, prófétálj emberfia. Az Új Szövetségben megtörténik ugyanez. Az ember Istentől elszakadt állapotában halott. Teljesen halott, mint a száraz csontok. Úgy tűnik, hogy él, de halott. Az ember Isten nélkül halott. Ki van szolgáltatva a gonosz szellemek, marcangoló erejének, és az élete egyre mélyebbre kerül az Isten nélkül állapotban. Az embert megvakítja ma az Isten, és arra bátorítja, hogy a pillanatot nézze. A hívő emberek is képesek ebben a vakságban részesülni, és a maguk életét a másik pillanatnyi életéhez mérik. És azt mondják, hát neki sokkal jobb az élete. Bulizik, kábítószerzik, csajozik, vagy pasizik. Én meg önmegtartóztató életet élek, és mondja, húra jó hívőnek lenni. És mondja, milyen jó benne. Hát nem pasizok, vagy nem csajozok, ugye. Másoknál mind a kettő. Nem piálok, nem megyek bulizni. Mi a jó ebben? És ha engedsz ennek a gondolkodásmódnak, akkor tényleg képes vagy arra, hogy a pillanatot hasonlítod össze. Az Isten azonban távlatokban gondolkodik. Amikor én megtértem, édesapám cikinek tartotta. Mert nem voltam az a srác, nem voltam az a fiúgyermek, aki azt mondta, hogy igen, az én fiam. Fél macsó. Ciki volt. Aztán elteltek az évek, és Isten megáldott, az élet ereje töltötte be az életemet, az élet ereje, Isten szelleme kezdett munkálkodni az életemben, Isten áldása volt az életemen, Isten áldása lett a házasságomon, Isten áldása jött a gyermekeim életére, Isten áldása jött az édesapám való kapcsolatomra, és évekkel később édesapám tisztelni kezdett. Amikor beszélt a régi barátjával, a főnökömmel, és azt mondta, ezt a diszkós gyereket úgy vettem fel ide, hogy csak félig lesz olyan, mint te, akkor kibírjuk. És akkor azt mondta a főnököm, hogy minden esetre jól esett édesapámnak, nem akarom magam fényezni, mert ez csak az Isten dicsősége. Tehát amit ő tett az életemben. Mert előtte démonoknak voltam kiszolgáltatva, bár nem is tudtam, maga tehetetlenül sodort és vitt engem a vágy, amikor megtértem és megszabadított engem az Isten, új és örök életet adott nekem, és erőt. Mennyei erőt. Nem kiszolgáltatva lenni az ördögnek, hanem ellenállni az ördögnek, miközben neki engedelmeskedem. És ez az élet kezdett láthatóvá lenni az életem és a te életed, aki már szereted az Urat, minden területén. Ezért ne engedje a hazugnak, az ördögnek, hogy egy pillanatot láss. És a misszióban sem szabad ennek a világnak a szellemének engedni, hogy csak egy pillanatot láss, egy rövid időt, egy hetet, egy hónapot, vagy egy évet láss. Isten nem így gondolkodik. Ne add fel. Ne engedd, hogy beszűkítsen az ördög. Ezékielnek egy jó tanítás volt. Hogy Ezékiel, ma minden kudarcos. Ma nincs remény. De én uralkodok a reménytelenség felett. Mert Istennek nem része a reménytelenség. Istennek nem tulajdonsága a reménytelenség. Nem tulajdonsága a vereség, a kudarc. Isten győztes, reménnyel teli, erőteljes Isten. Ő a mindenható. És ha benned Isten szelleme van, akkor te nem a reménytelenség embere vagy. Nem a hitetlenség, a lemondás, a feladás embere vagy. Hanem te vagy az ember, aki tovább mégy. És látod a jövőt. Mert nem csak a pillanatban élsz. Ezért kellett ezekbe a testekbe Isten szelleme. Az Isten tulajdonsága. Az Istentől való szellem. Mert emberileg nem ment volna. És neked sem menne. Ezért eljött a pünkösd. És ott voltak Péterék. Tele a fejük tudással. 3 éven keresztül hallgatták, figyelték Jézust. És minden plicoltak Getsemáné kertben. Elhúzták a csíkot. János ott van a kereszt körül. Többiek meg lelétszeltek halászni. Eszükbe jutott, hogy mit mondott neki Jézus 40 napon keresztül, még tartott nekik egy utótréninget, rendszeresen meglátogatta őket, lelkigondozta Tamást, aki olyan frankó gyerek volt, hogy azt hitte csak, amit lát. Jézus oda ment hozzá, mondta Tamás, akkor neked egy kiegészítő kurzus tartok, tessék gyakorolni, valóban én vagyok-e? Én Uram és én Istenem. Jó van, Tamás, hiszel, mert látsz. Eljön az idő, akkor lesznek nekem olyan követőim, akik nem látnak és hisznek. És Tamás, azok boldogabbak lesznek, mint te. Ez az Isten szellemének az ereje. A halálból életet hoz. És Isten szellem nélkül csak egy száraz csont vagy. És én is. Az élet leghalványabb csirája sincs benned. És bennem sem. És ki vagy szolgáltatva a gonosz szellemeknek. Ezért, ha valamire meg kell nyitni a hívő embernek a szívét, a szellemét és az életét, az Isten szelleme. Az Istennek lényege. Az Isten személye. Nem a világ felé kell nyitni nekünk. Az a pusztuláshoz, a halálhozza. Nekünk nyitni az Isten felé kell. Ahogy ezt tettük ma is az Isten tisztelt bevezető szakaszában is. Hogy hallottunk róla bátorítást. A mai találkozásunkon is, és hallunk minden vasárnap bátorítást. Csak hogy egy halottnak hiába bátorított, ugrálj már, na! Próbálj meg hangosabban. Ugrálj már! Nem próbál. Na, hajrá! Hétről hétre ordibálhatunk, prédikálhatunk, ha nincs benne élet, nem hogy ugrálni nem tud, felkelni sem. Ezért az első dolog, hogy megbánja az ember a bűneit, amelyek rávilágít Istennek szelleme kegyelemből, és elfogadja az Isten bűnbocsátó kegyelmét az ő fiának, kifolyt vére, megtört teste kereszthalála által, hogy a feltámadásnak az ereje is benne lakozzék, aztán az Isten szent szelleme által. Ezt élték át az apostolok. Abcsel 2:1-ben megtörténik az Ezékiel által látott dolog. Természetszerűleg ugye Izrael helyreállításáról is van szó Ezékiel proféciájában, és akkor van utána szó Ezékiel 37-ben még a József és Izrael, József és Júda egyesüléséről, és Izrael helyreállításáról, és a visszatérésről Izrael földjére. Másik szempontból pedig egy profétai kép pünkösdről, amely megtörténik pünköskor, Abcsel 2, Apostol cselekedetei 2:1-től a 4. versig így olvasom. Abcsel 2:1-4. Akkor pedig eljött a pünkös napja, és mindjárt együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétosztottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent szellemmel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy az Isten szelleme, Isten szent szelleme adta nekik, hogy szóljanak. 14-es vers. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelt a hangját, és így szólt. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavamra. 22-es vers. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint aratott oda, ti a pogányok kezére, kez által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt, mivel hatalmasabb a halálnál. Halleluja! Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Szellemet, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. 36-os vers, tudjátok meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, azaz merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Amikor folytatjuk Ezékiel proféciának a gondolatait, és ezen gondolkodunk, akkor azt kell elérkeznünk az a ponthoz, amikor azt olvastuk, hogy akkor Isten szelleme szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak, és igen, igen nagy sereg volt. Az abcselben a 2.40-42-ben ezt olvassuk, még más szavakkal is a lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Hagyjátok már abba, hogy magatokat a világhoz méritek. Fejezzétek már be, hogy azzal foglalkoztok, hogy mi a világi emberek véleménye rólatok. Ne keressétek már a világi emberek tetszését. Mi van akkor, ha nem tetszik, amit mondasz nekik? És ki fog gúnyolni? Mi van akkor? Hát te mélj a jó irányba. Hát gondolj bele. Mennek a szakadék felé, menet közben megállított ember. A szakadék felé mégy. Normális vagy? Hát én normális vagyok, te nem vagy az. Én nekem hátra mögött a szakadék, előttem az élet. Tehát nehogy már mi szégyeljük el magunkat, amikor beszélgetünk az emberekkel, akkor mondják a hitetlen beszédeiket, hogy mi érezzük magunkat rosszul, és azt látom, hogy keresztény emberek nem a Szent Szellem erejével kezdenek beszélni, hanem emberekkel kezdenek okoskodni, és az emberek tetszését keresve jó pofák akarnak lenni. És amikor hallják az emberek beszédét, ebből fakadóan erőtlenség tölti el a szellemüket. Én is érzem magamon. És el kell dönteni, hogy amikor ezeket a negatív beszédeket hallom, akkor az erőtlenségnek, a testi embernek, az emberi okoskodásnak engedek, vagy Isten szellemének adok teret, és azt mondom, nem. Mert ebben a helyzetben nekem ígéreteim vannak az Úrtól. És nem fogom azt mondani, hogy igen, el fog veszni a munkahelyem. Igen, tönkre fogunk menni. Igen, tönkre megy a házasságom. Igen, meg fog halni a gyerekem. Nem fogok ilyet mondani, hanem élni fogok. Azt mondja Dávid. Nem halok meg, hanem élek. És hirdetem az Úr tetteit. Pedig halálszélén járt. Minden nap sokszor. Egy egész sereg Izraelből üldözte őt. A királlyal az élen. És Dávid azt mondta, nem halok meg, hanem élek. Halleluja. És nem csak élni fogok, hanem én hirdetem az Úr nagy tetteit, amit velem tett, amit értem tett, amit én megtapasztalok. Ez a pünkösdi csoda. Mert Péter nem a magáéból szólt. Péter nem kitalált valamit ott a felházban a többivel. Na, itt fogunk mondani majd. Dugjuk össze a fejünket. János, van valami jó ötleted? Lejegyzetelném. Tamás, nekem van. Biztos, hogy jó, amit csinálunk? Vitassuk meg. Hozzunk létre kupak tanácsot. Hogy fogjuk megszervezni az evangelizációs meetinget? Hogy hívjuk meg az embereket? A Jeruzsálem pózba tenni kéne egy nagy egész oldalas hirdetést. Megőrültél? A farizeusok úgy sem engedik meg. Nem ezt csinálják. Betöltött őket Isten szelleme, és elkezdték azt tenni, amit racionálisan nem volt normális, mert a veszély egy picivel se volt kevesebb, mint előző nap, amikor 120 emberrel együtt be voltak zárva. Ki sem mertek menni. Persze nem mondanék az úr, hogy menjenek ki. Tehát akkor azt tették, amit kellett. És amikor Isten szelleme betöltött őket, akkor már nem tudtak bennmaradni. Ez az Isten szellemének a tulajdonsága. Nem tudsz hallgatni. Amikor jönnek a beszédek, és elkezdik mondani a negatív beszédeket az ember, és azt mondod, fejezd be. Nem láttad még először, elégszer Isten csodáit. Én a munkatársának is mondom, hogy mondják a negatív beszédeket, ne legyél hitetlen. Legyél hívő, hát nem láttad még először Isten hatalmát. Nem láttad még, mennyi csodát tett velünk az Úr. Miért beszélsz ilyeneket? És persze Isten megcselekszi a csodát. És azt, amit veszélyesnek láttak, Isten a javunkra fordítja. Aztán oda megyek hozzájuk. Láttad, hogy Isten mit cselekedett megint? Mondom, láttad, mit cselekedett Isten megint? Mondom, láttad, mit cselekedett Isten megint? Igen. Na jó, akkor menjünk tovább. Hát mert hogy jut hitre, ha nem látja Isten cselekedni? Ki fog tanúbizonságot tenni nekik, hanem én, akiben benne van Isten szelleme, és nem te, aki arra vagy hívva, újjászületett hívő emberként, hogy szent szellemmel teljes életet élj a 7 nap 24 órájában. Nem külön meetingeket, külön kávészüneteket csinálva, hanem élve az életedet, és képviselve Krisztust. Ezékielnek nem külön programja volt ez a völgybeli látogatás. Az életében ez következett. Nem készült rá, mint nagy evangelizációs kampányra. És az apostolok sem erre készültek. Lesz egy nagy evangelizációs kampányunk. Hú, az nagyon jó lesz. Most mindenkit hívjunk meg. Ha eljött ennek az ideje, akkor 3 éven keresztül hívtak mindenkit. És bizonyságot tettek Izrael minden falujában és minden városában. És eljött az idő, amikor azt kellett mondani az embereknek, na most már döntsétek el. Jobbra vagy balra? Az élet vagy a halál? Melyiket választjátok? És igen nagy sereg volt. Azt mondja Apcsel 2:40-42-ben. Még más szavakkal is a lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, ugye a szívükre beszélt. Az evangéliumnak az első munkája megérinti a szívet. Az embert a szívén keresztül, sokszor az érzelmeink keresztül döntésre serkenti. Föltámad benne a vágy, hogy én akarom Istent. Nagyon fontos volt, amit mondott, azt mondja, és így kérlelt őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. De nem azt mondják, azt mondja Péter, hogy nem szeretnénk megbántani titeket, mert tudjuk, hogy mi egy kis pici szekta vagyunk még, hát itt vagyunk 120-an. Tudjuk, hogy ez a Jézus olyan népszerű, hát most ölték meg nem régen. Nem azt mondja, figyeljetek ide, mi az élő Istent imádjuk. Az ő fiában életet nyertünk. Ti megöltétek Isten fiát. De itt a lehetőség, hogy az elfajult nemzedékennél maradtok, akik megölték az Isten fiát, és azok között maradtok, akik halottak, és ki vannak szolgáltatva a démonoknak, vagy jöttök, hogy éljetek, és nem fogtok azokkal foglalkozni, akik ennek, ez miatt, miért szeretitek Jézust, nem fognak titeket szeretni. Nem azokat fogjátok követni. Nem azokra fogtok figyelni. Azoktól elfordultok. És odafordultok Istenhez, Krisztus által, hogy szolgálni tudjátok azokat, akik közül jöttek. Jöttök. És azt mondja, akik pedig hittek a beszédnek, bemerítkeztek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Igen nagy sereg volt. Az első gyülekezet. Ezek ugye férfiak voltak, és ezek hatással voltak a családjukra majd. Ezek pedig kitartóan részt vettek, tehát gyökeret is vertek ezek a férfiak, nem csak egy lelkesedés volt, hanem volt benne egy kitartás, egy odaszánás, elkötelezettség. Enélkül nincs olyan szellemi ember, amely gyümölcsöt tudna teremni. Kitartás, odaszánás, elkötelezettség. Mondjátok utánam. Kitartás, odaszánás, elkötelezettség. Enélkül nem lehet szellemi életet élni. Gyümölcsöt nem lehet teremni. Ezek ilyen emberek voltak. Az egész életüket odaadták Istennek. Nem akartak megtartani belőle semmit. Mindent odaadtak neki, hogy megnyerjék azt, amit már el sem veszíthetnek. Részt vettek az apostoli tanításban. Nem mondták, kapálni kell, fáradt vagyok, vizsgám lesz, szorít a cipőm, van cipőm, nincs cipőm, van szép ruhám, nincs szép ruhám. Nem keresnék a kifogást. Tudjátok, azt szoktam mondani neki, mert kifogást keresi, térjen meg. Térjen meg. Nem kell simogatni, meg kell térni. Mert akkor a szíve megosztott. És hadd mondjam, semmit nem nyer a keresztény életben. A szívét, aki megosztott a szíve. Semmit. Viszont aki ilyen odaszánt ember, mint ezek. Ez a 3000 férfi. Ó, mint az oroszlánok. Igen, igen, nagy sereg volt. Fölálltak. Azt mondták Péternek, megyünk. Tudjuk, mibe kerül. Tudjuk, hogy az életünket is fizethetünk ezért. De akkor is az életet választjuk. Mi nem akarunk démonokkal élni, nem akarunk démonoknak szolgálni. Mi az élő Istent akarjuk szolgálni. Aki elküldte az egyszülött fiát, a názáreti Jézust, hogy meghaljon a mi bűneinkért, de föltámadt és él, és mi is élni fogunk vele együtt. A közösséget gyakorolták, ott voltak az úrvacsorai alkalmon, nem bujkáltak, nem sunyítottak, nem lapítottak, hanem kiálltak, itt vagyok, ez vagyok. Testvér, imádkozz értem, mert szeretnék úrvacsorázni, de elbotlottam, megbotlottam, megvallom a bűneimet. Kérjétek az Úr kegyelmét az életemre, én is imádkozom. Mert én nem vesztes akarok lenni, nem a földön akarok maradni, föl akarok kelni. Ha elesek, fölkelek. És egymásba karoltak. Azt mondta, gyere tesó, imádkozzunk, menjünk tovább. Nyílt szívek voltak, őszinték voltak. Mit tegyünk? Olyan volt a prédikáció, mint a szíven találták volna őket. Azt élték meg, hogy profétai módon szól az Isten hozzájuk. Itt az evangélium ereje. Odaszánt, elkötelezett emberek által hatalmas módon tud megnyilvánulni az evangélium ereje. Még akkor is, ha nem biztos, hogy azonnal látod azt, hogy megéletesedik a másik, és megtér, és újjászületik. De minden egyes tanúbizonsággal nyilvánvalóvá válik előtte az Istenek a szeretete, kegyelme, jósága, hatalma és ereje. És imádkoztak is. Imádkozó emberek voltak. Nem a rövidebb végét nézték, hanem megértették az imának az erejét. Tudták, hogy Isten hatalmas ereje szabadul fel a szentek imája és könyörgése által. Megértették, Isten angyalai indulnak el seregekben, megtörni az ördög munkáját és erejét, hogy a nemzetük, a népük, a falujuk, a városuk ne oda kerüljön, mint a korábbi nemzedékek, akik száraz csontok lettek egy csatamezőn, és kipusztultak. És bizony nem sok ideig volt. 4 évtized. Mert valóban kipusztult Jeruzsálem. Mindenkit megöltek. 4 évtized adatott nekik, még annyi sem volt. Ennek az első generációnak, Jeruzsálemben. Az első percben ez nem látszott. 4 évtized, nagyon rövid idő. Az én hívő életemből már eltelt 21 év. Ami azt jelenti, hogy ebben a mértékben 10-valány év van még. Debrecennek, a családomnak, munkatársaimnak, barátaimnak. Mert nem tudom, hogy mikor jön el a vége. Hány kollégám halt már meg? Egészséges, életerős, életeteli emberek. Ráütött a rák, és néhány hónap alatt meghaltak. Annyi lehetőségem volt némeket meglátogatni a kórházba, és újra elmondani az evangéliumot. Újra elmondani az evangéliumot, nem először, újra! Nem akkor kitalálni, jaj, beteg lett a kollégám, szaladjak már, gyorsan beszélj neki Jézusról, mert ezt elmulasztottam. Megkérdezi a kollégám, mi újság? Isten szeret téged. És néha gondolkod, új, de ciki lesz ezt kimondani. Mit fog szólni? De hát ez neki az élet. Mert nekem is az élet. Mit mondjak neki? Mi újság? Hát, süt a nap. Győzött a Fradi. Aminek egyébként örülök. Meg annak is, hogy Loki győzött. Meg ugye a többi, amely győzött. Nem vagyok kirekesztő. De ez nem menti meg az életét. Ez nem jel neki semmit az örökké valóságra nézve. Ez a pillanatnyilag valami kis élményt ad, de nem ad életet. De az evangélium nem vesztette el az elejét. Isten erőteljes és hatalmas. És ő az élet szellemét árasztotta ki pünköskor. És Isten szelleme nélkül semmi élet nem lesz benned se, és bennem sem. Isten szelleme nélkül semmi erő nem lesz benned, és bennem sem. Isten szelleme nélkül a saját csüggedésed, hitetlenséged, keserűséged nyilvánul meg a beszédedben. És amikor elutasítást tapasztalsz, mint egy félén nyuszi, visszahúzódsz. De Isten szelleme az oroszlán szelleme. A júdabeli oroszlánnak a szelleme, aki nem alkudott meg. Amikor jöttek ellene, megkérdezte, kit kerestek? A názáreti Jézust, itt vagyok. Én vagyok az, aki legyőzte a halált és az ördögöt. Nyilvánosan megszégyenérte az ördögnek minden fejedelemségét. És ma is él. Jézus az, aki bűnözőkből tud szent embereket csinálni. Aki tisztált alapból tud szent embereket csinálni. Paráznából tud hűséges feleségeket és férjeket csinálni. Isten szelleme az, aki szabadító erőt tud hozni a názáreti Jézus Krisztus hatalmas ereje által, egy testbe, amely halott, amely meg van kötözve. Itt vagyok én. Ha 1991 lenne, és ti itt ülnétek, és én bejönnék azon az ajtón a feleségemmel, sokkot kapnátok. De ha nem, vajon ki az, aki elhinné, hogy én egyszernek a gyűlöletnek a lelkipásztora leszek? Hát nagyon kevesen. Nagyon kevesen. Mert Isten így gondolkodik az emberekről. Isten nem hívőket akar látni, hanem sereget, hős fiakat és lányokat, telve erővel és hatalommal. Tanúság. Az Úr szellemétől megragadott ember légy. Azt mondja Isten égéje Ezékiel 37:1-ben, az Úr megragadott engem. Halleluja. Ha nem vagy az Úrtól megragadott ember, akkor könyörök. Jó, Uram, ragadd meg a szívemet. Zabcsel 2:4-ben azt olvassuk, mindnyájan megteltek szent szellemmel. Megragadta őket az Úr. Egyszer és mindenkorra. Halleluja! Én így tértem meg. Engem megragadott az Úr. Nem magamat ragadtam meg. Kerestem, kóvályogtam a sivatagban, mint az élettelen test. Tele bűnökkel. Kiszolgáltatva az ördögi szellemeknek. Hamis vallásoknak, ideológiáknak. Minden baromságot elhittem és befogadtam. Egyszer csak az Úr megragadott. Rám terhelt a bűneimet. És elvitt a kereszthez az ő szent szelleme által. És láttam Krisztus szenvedni. És hallottam az atyát, amikor azt mondja, szeretlek, ezért adtam a fiam helyetted. És ez összetört, de fel is szabadított. És egy életre megragadott. Én nem akarok másnak élni, csak Jézusnak. Legyél az Úr szellemétől megragadott ember. Szolgálatunk, elhívásunk nem racionális és fejben minden részleteiben lejátszható. Amit szellemünkkel látunk, amit szemünkkel látunk, nem egyezik meg azzal, amit Isten lát és akar láthatni velünk egy-egy emberrel, településen élővel kapcsolatosan. Fontos, hogy Isten szelleme ragadja meg a szívünket, és ráhagyatkozva éljünk szellemi emberként, ahogy megragadta Isten Ezékielt, és a száraz csontokon túlláthatott az Isten látásával. Második dolog, amit tanúság, szólj és ne hallgass. Azt olvassuk Ezékielről, akkor ezt mondta nekem, prófétálj a csontoknak, mondd nekik. Az Abcsel 2.14-ában azt olvastuk, akkor előállt Péter a 11-jel, felemelték a hangjukat, és így szóltak. Ne feledd, téged hívott el Isten arra, hogy amit a fia az életedben végzett, és vele kapcsolatban megtapasztaltál, azt megoszd az emberekkel. Hirdesd az örömhírt, szóld a remény üzenetét a legreménytelebb helyzetekben is. Ne állj be a panaszkodók közé, ne állj be a kesegő kórusába, szóld az életet, a hitet, az Isten evangéliumát. Mert te erre vagy kiválasztva, erre vagy elhívva. Panaszkodik elég ember. A kórusban már vannak elegen. Terített a hely. Most minek taposnál ott egyiket a másikkal? Össze. Miért toporognál a pódiumon? Vannak eleget. Inkább hívogasd őket, ne nyavajok jávár! Térd meg az Úrhoz! Mikor megragad téged az Úr, megváltoztatja az életedet. Megszabadít a reménytelenségtől. Hittel tölti meg a szívedet a hitetlenség helyére. Add neki az életedet. Ne nyavajogj! Ja, hogy ez nem polite. nem PC. Mert mondhatja azt, hogy mit tudott az én problémáimat? Én nem tudom, de tudok olyat, aki tudja, akinek az életben sokkal több problémája volt, mint neked. És sokkal súlyosabb dolgokon ment keresztül, mint te, mégsem adta fel. És győzött. Jött hozzám egy ember, súlyos élethelyzetben volt. Olyan élethelyzetben volt, hogy én fel sem bírtam fogni. Mert soha nem voltam ott. Segíts rajtam. Mondtam neki, én nem tudok rajta segíteni. Be tudlak mutatni valakinek, aki tud? Akarod megismerni? Akarom. Bemutattam Jézus Krisztusnak. És elmondtam neki, hogy bűnbánat, a bűn megvallása, elhagyása, a Krisztushoz térés által lehet egy újat kezdeni. Gondolkodott még egy évig. Aztán még mélyebbre került. Majd jött újra. És azt mondta, most már nem akarok dekázni. Most már teljesen nekiadom az életemet. És mi történt? Isten megszabadította. Új életet adott neki. Gyerekeire áldás jött. Gyerekeit is. Nagyon súlyos helyzetbe hozta. Munkát kapott, jövedelmet kapott, az adósságit elkezdte tudni visszafizetni. Békességet kapott, reménységet kapott, és meggyökerezett a Krisztusban. Elkötelezte magát, mint a 3000 közül azok, akik ott voltak, a 3000 első keresztény közül. Ugyanezt történt ma Magyarországon, 3-4 évvel ezelőtt. És már látható a gyümölcs, hogy hova gyökerezett be. Hogy nem bogáncskóró, tövis, amit terem, hanem jó, zamatos gyümölcsöt, a hitet, a reményt, a szeretetet, a békességet, a bátorítást, a szentséget, az odaszánást, a hosszú tűrést. Ezt termi az élete. Igazi férfi lett az Úrban. Nem egy vágyainak kiszolgáltatott rab, akit a démonok gyötörnek. Harmadik dolog, amit tegyél. Ne add fel, és ne állj meg félúton. Nem mondd azt, hogy nem hallgatnak rám, nem erőltetem a dolgot. Ne csüggedj, és ne engedj a csüggedésnek, hogy megvéd magad a kudarctól. Ne jó fej akar lenni, hanem az Isten igazságának és megmentő üzenetének a hírnöke. Erre születtél, erre hivattál el. Nem az a lényeg, hogy mit mondanak rólad az emberek, hanem azt, amit megtérésük után fognak neked mondani. Az a lényeg, hogy most mit mondanak, ha amikor megtérnek és új életet nyernek, mit fognak neked akkor mondani? Ebben gondolkodjál. Akkor jönnek és megölelnek, és azt mondják neked, ó, köszönöm neked, hogy elmondtad. És nem hagytál benne a butaságban. Nem tetszett, amit mondtál. Fel is idegesítettél. Bosszantottál is. Mikor rád néztem, mindig eszembe jutott. De végül megértettem. És az, amit mondtál, megváltoztatta az életemet. Valóban igaz. Valóban igaz, amit te mondasz. Tényleg ilyen erős a Jézus. Tényleg ilyen hatalmas a názareti Jézus. Tényleg ilyen erővel teljes az Úr. Megszabadított engem. Dicsőség neki. Halleluja! Legfontosabb pedig az, amit az atyád mond rólad. Az ő véleménye legyen legfontosabb, hogy 2 Timóteus 2.4-ben mondja az írás, egy harcos sem elegyenlik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Halleluja! És az utolsó dolog, ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Igen, igen, nagy sereg volt. Ezt látta meg Ezékiel. Nem csupán újjászületett emberek, hanem Isten bátor harcosai. Amikor valaki Isten harcosainak bizonyságtétele által tér meg, akkor ő is ilyen harcos akar lenni. Akiknek pipogy emberek tesznek bizonyságot, akik azt mondják, bocs, hogy élek, azoknak a hitét fogják követni. És egy csomó rokkant keresztény lesz a gyülekezetekben. De mi nem ezt akarjuk, mert nem erre vagyunk elhívva. Akiknek Isten bátor harcosai tesznek bizonyságot, és megtérnek, azok az ő példájukat kezdik követni. És azt mondják, én is ilyen ember akarok lenni. Engem nagyon megragadott, emlékszem rá, amikor az ifjúsági csoportba elkezdtem járni, és hallottam a bizonyságtételét ezeknek a tűzben égő fiataloknak. Hétről hétre. Ahogy ragyogtak az Úrért, azt mondom, á, én is, ha megtérek, nem tudtam mi az, csak mondtam, jó, nagyon jól csinálják. Á, ez igen. Aztán imádkoztam is érte, hogy ne legyek punyatag, langyos pröttyet. Az Isten a még halott állapotban és a démonok pusztító befolyása alatt lévő embereknek, az ő embereket, az ő seregének jövendő, aki emberekben az ő seregének jövendő harcosait látja. Nem száraz csontokat látott az Istenben a völgyben, hanem a sereget látta. Isten szellemével teljes férfiakat és nőket. És adja meg az Úr ezt a látásmódot neked, hogy amikor valaki elutasít, te többet láss benne, mint halott csontot. Mi lehet ebből az emberből, ha neki adja az életét Jézusnak, és megszabadul az ördög hatalmából? Olyanokét, akik nem adják fel, akik bátran kiállnak a hitért, megharcolják a hitnemes harcát. Szentségre törekedve követik a názáreti Jézus Krisztust, a királyok királyát. Ezen harcosok erőt nem bizonytalan a cél. Tudják, honnan jöttek, és kiadott nekik új és örök életet. Tudják, mi a küldetésük a földön, és az ő életük során, és tisztában vannak azzal is, milyen reménysére kaptak elhívást. Hős fiakként követik megváltó királyukat egészen a menny felé. Egy felhívásat fejezem be. Állj be Isten hős fiai közé. Jöjj Isten seregébe. Ne maradj a holtak gyáva és hitetlen seregében. Fordulj el ettől a élettől, élettelenségtől, és fogadd be az élet ajándékát az Isten szent szelleme által. Amen. Szeretném, ha tudnánk elkötelezni magunkat, és odaszállni az életünket. Ezt úgy fogjuk megtenni, hogy aki az életét oda akarja adni az Úr Jézusnak, és hogy meg akar térni, mert nem teljesen az övé, dekázott eddig, keresgette, kóvájgott a kereszt körül, de nem akarta magát elkötelezni Jézus Krisztus mellett. Most itt a lehetőség. Hangzott az Úr igéje. Itt a lehetőség, hogy élj. Ha erőtlenségben vagy, bűnök gyötörnek téged, hangzott az Úr igéje. Térj meg és élj. Ha gyávaság van rajtad, és bátorságot kérsz az Úrtól, hogy szellemével betöltse bátorsággal, akkor itt a lehetőség. Jöjj az Úrhoz, és kérd. Ha az egész életedet neki akarod adni, és szállni, mert visszavettél belőle, és látod, hogy erőtlenségben vagy, és jobban hat rád a világ, mint amilyen hatással te vagy a világra, akkor itt a lehetőség. Szálld oda az életedet, mert téged arra hívott el az Isten, hogy ezzel ellen is győzz. És ha ez nem beszélne körülötted mást, te akkor is abban maradj meg, mint az Úrtól vettél, mert szilárd vagy benne. Mert benned élet van. És azokban, akik ellen vannak Jézusnak, azok hallottak, száraz csontok, még ha van rajtuk hús, akkor is. És arra hívott el Isten, hogy életet szólj nekik. Ez a pünkös üzenete. Pünkös nem egy ünnep. Pünkös minden nap. Isten szelleme kitöltetett minden testre, akik szeretik az Urat. Hívlak titeket, akik szeretnétek odaszállni az életeteket, és hisztek ebben, hittámat a szívetekben, nem csak egy érzés, álljatok fel a helyeteken, és menjünk az Úr elé, és imádkozzunk, és vigyük a szívünket, az életünket az Úrhoz, odatéve az életünket egészen az ő kezébe, és kérjük az ő kegyelmét, az ő mennyi erejét, és a Szent Szellemnek a tüzét az életünkben. Kövessetek engem egy imádságban. Mennyi atyám, köszönöm neked fiadat Jézus Krisztust. Köszönöm, Úr Jézus, a te bátorságodat, a te hűségességedet, a te életpéldádat, hogy nem adtad fel, nem fordultál vissza, a legnehezebb helyzetben is kitartottál, mert láttad a célt, láttad ezt a sereget, láttál engem, és láttad bennem az életet, a hőst, a harcost, a győztest. Köszönöm neked, Uram, a kegyelmedet. Bocsáss meg vétkeimet, bocsáss meg félelmeimet, gyávaságaimat, hitetlenségemet. Mikor emberek tetszését kerestem, és nem a tiédet, Uram. Amikor fontosabb volt, hogy jópofának tartsanak, mint az, hogy mi a te véleményed, vagy mi lesz azzal, akivel beszélgetek. Tisztíts meg a te tüzeddel, szabadíts meg. Töltsd be Szent Szellemeddel. Vezess engem. Elkötelezem magam az engedelmességre. az együttműködésre, a rád figyelésre. Szabadíts meg az emberi okoskodástól. Adj nekem engedelmességet, ha csak egy lépést látok is előre. Növeld az én hitemet, Uram. Szabadíts meg a kicsi hitűségből. Töltsd be a tőled való hittel, reménységgel, szeretettel, és adj nekem növekedést, Uram, ezekben. Naponként. Köszönöm, Uram, hogy téged követhetlek. Te vagy a királyom. Én pedig a te seregedben harcosod lehetek. A Jézus Krisztus nevében. Amen. Halleluja. Tudtok egy halleluját mondani egy kicsikét hősiesebben? Halleluja! Halleluja! Higgyétek el, fogjátok el, ezen múlik. Fogjátok tapasztalni az életetekben, amikor mentek és beszélgettek emberekkel, a lelketekben a gyávaságnak az erőtlenítő erejét. Jönni fog az ördög és kísérteni fog. Rengeteg ötlete van. Ne engedjetek a gyávaság, a hitetlenség szellemének. Nem erre vagytok kiválasztva. És higgyétek el, amikor az Isten szellemének engedtek, megtörik a gyávaság, megtörik a félelem bennetek. És hitből tudtok szólni, az Úrból tudtok szólni, Isten beszédét tudjátok mondani. És megtapasztaljátok, hogy mikor utat engedtek Isten szellemének, Isten ereje tölti be a lelketeket is. Halleluja. Amen.